Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, mindenség Ura, dicsőség Királya. Te vagy egyedül Isten, téged illet minden dicsőség, tisztelet és hálaadás. Téged áldunk és magasztalunk mi is Szent Fiadban, a Jézus Krisztusban, áldott lelked által. Hálát adunk neked mindenért, kegyelmedért, megváltó irgalmadért. Hálát adunk az elmúlt éjszakában nyert pihenésért, az új nap ajándékáért, mindazért, amit ezen a napon számunkra készítettél. Légy jelen közöttünk, árasz gazdagon ránk a te szent lelkedet, lelked által vezess bennünket és támogassad engedelmesség lelkével. Ami Urunk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Isten igéjét Zakariás próféta könyvéből hallgassuk meg. Zakariás próféta könyve 12. fejezetének első 5 verséből, a 9. 10. versből, a 13. fejezet első 8. és 9. verséből, a 14. fejezet 5., 8., 9. és 16. verséből. Megnevezett helyeken így szól hozzánk Isten igéje. Az Úr igéje szól Izraelről. Így szól az Úr, aki az eget kifeszítette, a földnek alapot vetett, aki lelket adott az emberbe. Íme, én részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet a körülötte levő népek számára. Júdára is rákerül a sor, amikor ostromolják Jeruzsálemet. Azon a napod, majd súlyos kővé teszem Jeruzsálemet minden nép számára. Aki föl akarja emelni, mind megszakad bele, még ha összefog is ellene a föld minden népe. Azon a napon így szól az Úr, azzal verem meg őket, hogy a lovak mind megvadulnak, és a lovasok elvesztik a fejüket. Júda házát éberen őrzöm, de a népek lovait vaksággal verem meg. Júda törzsfői ezt mondják magukban. Jeruzsálem lakóinak ereje Istenükben van, a seregek urában. Dávid házára pedig előttük jár, mint Isten, mint az Úr angyala. Azon a napon meg fogok semmisíteni minden népet, amely Jeruzsálemre támad. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek arra, akit átdöftek, és úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták, úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött után szokás. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Úgy jár az egész ország, így szól az Úr, hogy kétharmad részét kiírtják és elpusztul. Csak egyharmada marad meg. Ezt a harmad részt is tűzbe teszem. Megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják. Megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Ezt mondom, népem ő. És ő ezt mondja, Uram, Istenem, mert eljön az Úr, az én Istenem, szentjeivel együtt. Azon a napon folyóvíz fakad Jeruzsálemből. Egyik ága a keleti tenger felé folyik, a másik ága a nyugati tenger felé. Így lesz télen nyáron át. Az Úr lesz a király az egész földön. Azon a napon az Úr lesz az egyetlen Isten, és neve az egyetlen név. Azután mindazok, akik megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, évről évre elmennek, és leborulnak a király a seregek ura előtt. Ezek az Isten igaz beszédei. Az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédei örökké megmaradnak. Szeretett testvéreim, ezen a napon, most közelebbről ezen az alkalmon is, két nagy kérdéskörben kérjük, várjuk Isten vezetését. Ez a két nagy kör egyfelől a misszió az Isten tervében, másfelől a misszió társadalmi hatása. Voltak éppen majd látjuk, hogy a legmélyén és a csúcsán. Ez a kettő nem is kettő, hanem valójában egy csodálatos valóság Isten tervében és Isten munkájában. Isten három kérdéskört helyezett a szívemre, amikor erre a szolgálatra készültem. Ez a három gondolatkör a következő. Egyezik-e missziónk az Isten tervével? Mert ha a misszió Isten tervének a része is abban van, akkor ez alapvető kérdés, hogy egyezik-e a missziónk az Isten tervével. A másik nagy kérdés az, hogy együtt halad-e a mi missziónk azzal, ahogyan Isten munkája és megvalósítja az ő tervét. Hol tart Isten az ő üdvterve megvalósításában, és együtt haladunk-e vele azon az úton, szinkronban vagyunk-e Isten akaratával, Isten munkájával? És a harmadik nagy kérdés, és a jövőre nézve mit várhatunk? Mi az, amit cselekedni fog Isten? Hiszen ez is alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan is munkálkodjunk, hogyan is végezzük a missziót, mert csak akkor tudjuk helyesen és jól végezni, ha tudjuk és látjuk, hogy mit akar Isten cselekedni, mit fog cselekedni. Nem úgy járunk, hogy bolyongunk csak és tapogatjuk, mint vakok a falat, mint akiknek nincs profétájuk, nincs vezetőjük, akik között nincs ott az Isten lelke, hanem úgy járunk, mint akik között ott van az Úr lelke, és az Úr lelke a következendőket megmutatja nekünk, és vezet ezen az úton. És végül néhány tanulságot szükséges levonni, mint abból, ami ezzel a három kérdéskörrel kapcsolatosan elhangzik. Kezdjük hát az elsővel, amely kérdés így hangzik, egyezik-e missziónk az Isten üdvtervével? Először is hadd legyen nagyon hangsúlyos, hogy Istennek van üdvterve. Félelmetes dolog az, hogy az a professzor, aki Báth Károlyt követte a tanszéken, ilyeneket mondott, hogy az üdvtörténet teológiája az értelmetlenség teológiája. Ha nincs üdvtörténet, akkor csak rendetlenség, káosz és zűrzavar van. És azt a káoszt és zűrzavart, ami a világban van, ne vetítsük át az Istenre, hanem ez fordítva van. Istennek valóban van üdvterve, rend uralkodik az Isten világában, és minden úgy halad előre, ahogyan Isten azt az ő tervében elvégezte. És ezért igen nagy veszély az, hogy valóban egyezik-e a misszió, amit mi végzünk, az Isten tervével, az Isten szándékával. Mert mi az Isten terve? Isten terve, hiszen tudjuk, és sokszor inkább így is mondjuk, hogy üdvterve. Istennek üdvterve van az ember számára. És az egész Szentírás ezt hangsúlyozza, Ószövetség és Újszövetség, hogy ez az üdvterv az Isten sálomjának a megvalósulása. És ez az üdv, ez a sálom mindent magába foglal. Magába foglalja az ember testestől, lelkestől, mind testi, mind lelki kérdéseinket és problémánkat, mind földi életünket, mind az eljövendő új világot, amelyet Isten készít és teremt számunkra. Minden benne van ebben az üdvterben, és ezért a misszió akkor van benne, az Isten üttervében, ha valóban munkatársa Istennek, Isten üttterve megvalósításában. Amint az igéből is hallottuk, Isten üttervének a csodálatos és nagy beteljesedése az, hogy egybeszerkeszt mindeneket, az egész földnek egy királya lesz, egy istene lesz, a neve is egy lesz. Az Új Szövetségben Pál apostol így beszél erről, és amikor majd eljön a vég, az Úr is, Jézus Krisztus is leteszi az ő királyi koronáját, azelőtt, aki néki ezt adta, és az akkor Isten lesz majd minden, mindenekben. Ez munkája Isten, ez az Isten üdvterve, és ebbe kell belesimulni a mi missziónknak. Mindig megvan a lehetősége és a veszélye a misszió eltorzulásának. A misszió eltorzulása két alapvető területen következett be, és következhet be szüntelenül, ha nem vigyázunk. Egyfelől oly módon, hogy a misszió valóban valami merőben emberi dologgá válik, másfelől pedig abban, hogy a misszió csupán valami lelki dologgá válik, csak az ember lelkével, jól értsük, csak az üdvösségével törődik és gondolkodik, de nem abban a teljességben, ahogyan ezt az előbb is hallottuk. Mit is jelent az, hogy a misszió valami emberi dologgá válik? Újra és újra félelmetesen láthatjuk az egyház történelmében, hogy az ember, amikor misszióról van szó, valahogy mindig abban gondolkodik, hogy mit elik tőlem, mit tudok én csinálni. Az Úr nem így küldte el a tanítványokat, hogy mit elik tőletek, hanem úgy, hogy kaptok erőt, minek után a Szentlélek eljön reátok. Nem emberi lehetőség a missziónak a végzése, hanem isteni lehetőség. És ebből következik az is, hogy ez elfelejtődik. Azért csak az emberi szempontok válnak uralkodóvá, az emberi szempontok válnak döntővé, az emberi tényezők válnak döntővé. Megvannak a kellő anyagi feltételei egy missziónak? Jó, hát akkor már gondolkodhatunk arról, hogy keressünk egy misszionáriust, vagy többet is, és küldjük el őket. Csodálatosan szép és tanulságos példa erre az, ahogyan a Hernhúti közösségben indult a misszió, a külmisszió. Amikor Isten erre felindította a lelküket, elindult két testvér. A tervek szerint először Svédországba kellett menni, az ottani kapcsolatok révén menni tovább. Hát valami kis zsebpénzzel útnak indították őket. És amikor megérkeznek a király udvarba, akkor ott a ki meg volt bízva ezzel az ügyjel, kérdezik tőle, hogy hát aztán a hajó árára, bérére, jegyre van pénzetek? Nem, nincsen. Hát akkor hogy képzeljtek, hogy eljutok? Majd az Isten elrendezi. Na jó, jó, hát ha még el is jutok oda, de hát van pénzetek arra, hogy a házat vegyetek magatoknak, vagy miből éltek, ha oda jutok? Hát nagyon egyszerű, én ácsmester vagyok. Tudok magamnak csinálni egy kis kunyót. És hogy miből élünk? Hát beállunk majd a rabszolgákkal dolgozni. Erre azt mondták, hogy ezek az emberekkel valami baj van. Pedig nem velük volt baj. És el is mentek. És áldott missziót végeztek. Tehát nem az emberi feltételek a döntőek sohasem, hanem az, amit Isten akar, amit Isten cselekszik. Kétségtelen azonban, hogy amikor a misszió ezekkel a kérdésekkel találkozik, és a másik kísértés az, hogy csak az ember lelkével törődik, akkor súlyosan szembesül azzal a kérdéssel, hogy esetleg látom én ezt a problémát, hogy az egyháznak, az Isten népének van feladata, szolgálata ezen a téren is, amiről a mai napon is olyan sok összefüggésben szó lesz majd a társadalmi kérdésekben is. De hát mit lehet ezzel kezdeni? Ha átnézzük az utóbbi egy-két évtized vagy három évtized missziológiai tanulmányait, vagy a missziói konferenciáknak az anyagát, akkor első helyen és a legnagyobb mértékben szerepelnek a konferenciák témái között ezek a kérdések, az ember szociális problémái, és hogy az egyháznak, az egyház missziójának mi a köze ehhez, hogyan kell ebben részt venni, mit tehet az egyház ezekben a dolgokban. Sok szép dolog elhangzik, de valami nagy-nagy tehetetlenség uralkodik ebben a kérdésben. nem új keletű kérdés ez tulajdonképpen. Azt látjuk, hogy az egyház történelme során, a nagy ébredések során, amikor nagy ébredések voltak, mindig előbb vagy utóbb előjött a misszió felelőssége és a hívő embereknek a felelőssége a másik emberért, a társadalomért, a világért. De ott rögtön a nagy ébredések idején is, a 19. század második felében rögtön két ágra szakadt a hívő nép ebben a kérdésben. Volt, akik ezt mondták. Az új társadalomnak a megvalósítása csak újjászületett emberek által lehetséges. Egyébként ez tökéletesen igaz. Tehát elsősorban és alapvetően azt kell munkálnunk, hogy az emberek újjászülessenek. És ha majd újjászülettek, akkor majd valamikor, ha olyan sok újjászületett ember lesz, ez a sok újjászületett ember megvalósítja majd az új és igazságos társadalmat. A másik oldalon azt mondták a hívők, hogy ez nagyon szép, és ez igaz, hogy az újjászületett ember valósítja meg az új társadalmat, de hát nem várhatunk arra, hogy majd ez bekövetkezik, hogy mindenütt és a vezetők is mind újjászületett emberek lesznek. Tehát akkor nekünk már most be kell lépni, munkába kell állni, valamit tenni kell ezekben a kérdésekben. A probléma az volt, és ez a nagy tanulság is számunkra, hogy az egyik oldalon helyesen hangsúlyozták az igazságot, hogy újjászületésre van szükség ahhoz, hogy új társadalom legyen. A misszió voltak éppen hosszú távon valóban csak a lelki kérdésekkel foglalkozott. A másik ágban viszont, ahol ezt mondták, hogy már most tenni és cselekedni kell, eljutottak egészen odáig, és az elmúlt évtizedekben ez vált uralkodóvá a nagy konferenciákon és a hivatalos véleményi úgy szólván, hogy a missziónak nem az a feladata, hogy az embereket üdvösségre vezesse. A missziónak az a feladata, hogy ezekben a társadalmi kérdésekben az embereknek és a telebarátnak segítségű legyen. Nyilvánvaló, hogy ez teljesen más útra ment már, és valójában a missziónak a teljes és totális szekularizálódásához vezetett, ami Zsák utcába vezet. Kétségtelen, hogy mikor ezekről beszélünk, darázsfészekben nyúlunk. Mint ahogy a Herbúdi testvérekkel is megtörtént, mert közösséget vállaltak a rabszolgákkal, és felemelték szavukat az érdekükben. Hát ezért börtönbe zárták őket. Zinzendorfnak nagy nehézségbe ütközött, hogy végül is kihozza az ő misszionárosait a börtönből. És mégis felvetődik a nagy kérdés. Nem ez lenne igazán a útja az egyháznak és Isten népének? Felemelni a szavát ezekben a kérdésekben. Legalább ennyit meg lehet tenni. Számomra nagyon megdöbbentő az, hogy az elmúlt 40 év során az egyháznak nem volt szava, amikor a kulátüldözésekről volt szó, amikor a deportálásokról volt szó. Volt egy professzorunk, aki egyenesen ezt mondta órán, ott voltam ebben az osztályban, mondta el, hogy vétkezik Isten ellen az, aki a kulákokon segít. Hogy lett volna ilyen egyházi vezetésnek és gondolkodásnak szava ezekben a kérdésekben? De aztán itt van a kérdés is a rendszerváltás után. Van Isten népének szava, van az egyháznak szava, igazán szava? A hajléktalanok dolgában? Az éhezők dolgában? Az utcán megfagyottaknak a dolgában? Szóvá tettem már többször, de mindig csak hallgatás volt rá a felelet. Igen, mert nyilván darázsfészek. A legutóbbi eseményekkel kapcsolatosan úgy elgondolkodtam azon. Milyen szép is volt az, amikor az a bizonyos barlangkutató halálos veszedelembe jutott, annyian megmozdultak, hogy megmentsék, és már ugye a közepetáján mondogatták, hogy a 100 milliót meghaladja a költség, ennek a mentésnek a költsége. Természetesen meg kellett csinálni, és meg kell csinálni. De nem lehetne ezt megcsinálni a hajléktalanokkal is, az éhezőkkel is, akik az utcákon és a tereken megfagynak? Ők nem honfitársaink? Ők nem embertársaink? egy-egy élet megmentésére még 100 millió se kellene. Olykor talán néhány 100 000 forint is megtenni. Bizony szép lenne, ha ez a felelősség felébredne is. Egy-két úgynevezett jó cselekedettel megmutatjuk, hogy tudunk ám mit segíteni, és menteni, és áldozni. Ez nem csak egy ilyen egy-két jó cselekedet lenne, hanem ez a felelősségünk minden bajban levőre kiterjedne. Mert ne felejtsük el, hogy az Úr valamilyenről beszélt. Éheztek, nem adtatok ennem. Szomjú hoztam, nem adtatok innom. Hajléktalan voltam, nem fogadtatok be. Meghagytam az utcán, nem törődtetek velem. Mert amit cselekedtetek, egyel is. Én velem cselekedtétek. Ezért kell nagyon komolyan és nagyon felelősen megvizsgálnunk azt, hogy a missziónk, amit végzünk, egyezik-e az Isten üdv tervével. Kiterjed-e tehát az ember mind testi, mind lelki szükségeire, mind a földi életére, és mind az örökké valóságra. A másik kérdésünk, amivel szükséges, hogy foglalkozunk a ige alapján, hol tart Isten terve? Hol tartunk az Isten üdv terve megvalósulásában? Ez, amint mondottam, azért szükséges, mert csak ha látjuk, hogy hol tart Isten, akkor tudunk, hogy igyekezhetünk legalábbis szinkronban lenni azzal, amit Isten cselekszik. Mindig végzetes dolog az, ha Isten népe lemaradásban van az Isten munkájától. Bibliai vonatkozásban tanúságos példa Apollósnak a története, aki egy ragyogó képességű ember volt, semmit nem lehet ellene mondani, nagyon szépen beszélt, mindaz, amit mondott, nagyon igaz volt, tiszta volt, csak éppen le volt maradva. Még a János keresztségénél tartott. És azt nem tudta, hogy már eljött a Szentlélek. És nem a János nevébe, hanem a Jézus nevébe kell megkeresztelkedni. És kérni és kapni a Szentlélek ajándékát. Szép munkát végzett, áldozatos munkát végzett, minden erőt beleadott Apollós ebbe a munkába. És mégis lemaradásban volt az Isten tervétől és munkájától, és ezért az eredmény az volt, hogy az a kis efézusi gyülekezet ott toporgott, nem növekedett, megmaradott az a néhány ember. Amikor aztán Pál odament, a baj orvosolva lett, kizendült az evangélium, és az ősegyház korának egyik legnagyobb, legelevenebb gyülekezet lett az efézusi gyülekezet. Hol tartunk az Isten üdv terve megvalósulásában? A Jelenések könyve 9. fejezetének 13. és következő verseiben olvasunk félelmetes dolgokat, ahol arról van szó, hogy a csapások következtében elpusztul az emberiség egy harmada. A holokauszt során Izrael pontosan egy harmada pusztult el. Körülbelül 21 millióra teszik abban az időben a zsidóság összlétszámát a világon. És ebből 7 millió, vagy más számítások szerint 6 millió, most nem a 6 vagy a 7 különbség a lényeges, az a lényeges, hogy a zsidóság életében ez azt jelentette, hogy egy harmaduk elpusztult. Az ige pedig ezt mondja, hogy az ítélet az Isten házán kezdődik. Tehát ez már megtörtént. A végidőkre vonatkozik Isten nagy ígérete. Ha szétszórlak is titeket a világ minden tájára, majd egybe gyűjtelek, és visszaviszlek titeket arra a földre, amellyel esküvel megesküdtem a ti atyáitoknak, hogy néktek adom azt örök birtokul. Ez is megtörtént. Megszületett Izrael állam, és annyi vész és háború közepette és támadás közepette él és meggyökerezett. Mert mindeddig, és bízunk abban, hogy ezután is beteljesedett Isten ígéret, amit erre nézve ígért, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Aki felfél ellened, elesik általad. Az engedetlen Isten népét a leggyengébb ellenség is megfutamítja. De hol Isten dolgai történnek, ott a Góliátok sem érnek semmit. Áldott legyen ezért az Isten. Mindez tehát már történelmi tény. Ezek bekövetkeztek. Azt pedig, amiről a Zakariás könyve beszél, hogy részegítő pohárrá teszem Jeruzsálemet, ez az esemény a szemeink láttára zajlik. Korunknak legfélelmetesebb dolgai és eseményei ezek, valóban, ahogy az ige mondja, a világ történelemnek a súlypontja a végső időkben Palesztinára tevődik át, és főképpen Jeruzsálem körül sűrűsödik. Az a nagy kérdés tehát, hogy mi felismerjük-e az idők jeleit, az idők jeleinek megfelelően végezik a szolgálatunkat. A misszió története során nagyon tanulságos példa a nagy ébredéseknek az ideje. 1910-ben volt az első nagy világ missziói konferencia Edinburgh-ban. Ott hangzott el a csodálatos jelszó, szívből fakadóan evangelizálni az egész világot a mi nemzedékünkben. Utólag már sokan mosolyognak ezen, és a nagy hősi lelkesedésnek tekintették ezt az egészet. Még abban az évben, 1910-ben megjelent Mott Jánosnak a könyve, a keresztény missziók döntő órája. És ebben leírja, hogy most döntő órákat élünk, mert hamarosan az emberiség történelmében olyan változások történnek, amelyek rendkívül meg fogják nehezíteni a keresztény missziót. Tehát amíg ez nem történik meg, addig mindent ki kell használni, és mindent meg kell tenni, hogy az embereket és a népeket Jézus Krisztushoz vezessük. 1952-ben volt a Willingeni missziói konferencia, és ez a konferencia már tényként állapította meg, hogy a misszió helyzete tekintetében minden gyökeresen megváltozott. Pontosan az történt, amiről Mott János 1910-ben már profétai módon beszélt. Ezért nagy kérdés, hogy felismerjük-e az idők jeleit. Nagyon szorongat engem az a gondolat, hogy Mott János valóban arról beszélt, hogy a keresztény missziók döntő órája következett be az ő nemzedékében. Vajon nem arról van-e szó, hogy a mi nemzedékünkben pedig, és ebben már egy kicsit a maga nemzedékét is beleértem, tehát nem a legfiatalabbakat értem bele. Nem a misszió utolsó órája jött már el. Azok a nagy és hatalmas dolgok, amik a világban történtek, és ami elől Európa és zömmel a mi hazánk is elzárkózott. Egyértelműen jelzik, hogy valami készülőben van. Mi pedig itt elkezdtünk azon vitatkozni, hogy most Jézus az Isten ujjával űzi ki az ördögöket, vagy Beelzebub segítségével űzi ki az ördögöket. És közben megszomorítottuk Isten lelkét, és megoltottuk Isten lelkét. De talán még nem késő. Még talán nem ütött az utolsó néhány perce a misszió utolsó órájának. Ezért nagyon fontos tehát felismerni az idők jeleit, és együtt haladni Istennel. És végül feltehetjük a kérdést, mi következik ezután. Nyilván, hogy erről nem csak néhány percen át, hanem egész napon át, vagy egész héten át lehetne beszélni. Ezért valóban szinte csak slágvortszerűen mondom el az ige alapján, amit most hallottunk is, hogy mi az, amit Isten várhatóan, sőt egész bizonyosan cselekedni fog a ránk jövő időkben, és amihez igazodni kell a mi missziói munkánknak. Eljön az Úr, és harcol azok ellen, akik Jeruzsálemre támadnak. Nem csak harcol ellenük, hanem meg is semmisíti őket. Dávid házára Jeruzsálem lakosaira pedig kiönti a kegyelem és a könyörgés lelkét. Ennek a következménye lesz, hogy megváltozik Izrael Jézus képe. Meglátják a szenvedő Isten szolgájában a messiást, a világot és őket is megváltó messiást. Mert Isten lelke a tanúságnak a lelke. Ő az, aki láttatja Jézust, és ő az, aki elvezet Jézushoz. És minek utána ezt látja Izrael, támad a nagy bűnbánat. És siratják őt, ahogyan hallottuk az igéből, nagy-nagy siratással és bűnbánattal. És ahol nagy bűnbánat van, igaz bűnbánat van, ahol annak látják Jézus Krisztust, akinek eddig nem látták, olyan nagynak, olyan csodálatosnak, ott felfakad a forrás minden bűn és minden tisztátalanság ellen. Ahol igazi bűnbánat van, ahol Jézust látják, ahol az Isten lelke munkálkodik, ott láttatik a forrás, és támad a szomjúság a szívekben. Menjünk hát ehhez a forráshoz. Ezt követően eljön az Úr.